Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botont. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Kevés olyan család akad a magyar történelemben, amelynek neve annyira összefonódott volna az ország politikai, gazdasági és kulturális életével, mint az Eszterházyaké. A több évszázadon át meghatározó szerepet betöltő főúri dinasztia tagjai nem csak jelentős birtokokkal és hatalommal rendelkeztek, hanem mecénásként, közéleti szereplőként és a magyar kultúra támogatóiként is maradandó nyomot hagytak a történelemben. A 20. század azonban olyan kihívások elé állította az arisztokráciát, amelyek gyökeresen megváltoztatták addigi világukat. Hogyan élte meg az Eszterházy család az első világháborút követő társadalmi és politikai átalakulásokat? Milyen veszteségeket és megpróbáltatásokat hozott számukra a II. Világháború, majd a kommunista diktatúra időszaka? Miként alakult a család sorsa, a birtokok elvesztése, az üldöztetések és a kényszerű alkalmazkodás éveiben? Nos, ezekre a kérdésekre keresi a választ dr. Varga Kálmán történész az Eszterházy hercegek a 20. században című előadásában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tittelesték sorozatának részeként elhangzott előadás nem csak egy család történetét mutatja be, hanem egy eltűnő társadalmi réteg a magyar arisztokrácia sorsán keresztül a 20. századi magyar történelem fordulópontjait is megvilágítja. A következő percekben ennek az izgalmas és tanúságos történelmi utazásnak a legfontosabb állomásait idézzük. Dr. Varga Kálmán történészt hallják.
Mielőtt elkezdenénk az előadást, elmondok egy kis anekdotát. Bizonyára jártak már Fertődön, a régi Eszterházán, ahol is 1773-ban Mária Terézia meglátogatta az éppen regnáló herceget, akit Eszterházi Fényes Miklósnak neveztek, és lényegében ő építette ki azt a csodálatos kastély együttest, amelynek jó része ma is látható. Nos, amikor Mária Teréziával sétáltak a kertben, akkor ugye az a hatalmas, közel 400 hektáros park tele volt különböző építményekkel, ahogy ez a barokk kertekben annak idején szokás volt, és odaértek egy kínai pavilonhoz, amely hát ugye pazar volt, csupa arany, csupa fény, csupa csillogás. Ez is egyébként a korabeli főúri barokk kerteknek egy ékessége volt, tehát Európában számos helyütt meg is maradtak ezek a fajta kínai pavilonok. Nos, amikor Mária Terézia meglátta ezt a pavilont, akkor megkérdezte herceget, nos, hercegem, mennyibe került ez a pavilon? Azt mondta a herceg, hogy 80 ezer forintba. Na most tudni kell, hogy abban a korban 80 ezer forint az egy rettenetes pénz volt, mondjuk egy kis falusi templomot 4-5 ezer forintból föl lehetett építeni, mondjuk egy kastélyt, egy teljes kastélyt, egy olyan nagyságrendű kastélyt, mint mondjuk Gödöllő vagy Keszthely például, vagy Edelényt is mondhatnám. 80 ezer ugye nem lett volna elég, de annak a duplája igen, hogy fölépítsék. Tehát nem volt kis pénz. Nos, amikor mondja a herceg, hogy 80 ezer forintba került, akkor a Mária Terézia legyintett, hogy az egy bagatell egy eszterházi hercegnek. És innen kapta a kínai pavilon egyébként a nevét, mert az anekdota szerint, miután a királynő ezt ugye kimondta, fölnézve a kis pavilonra már ki is volt írva, hogy bagatell. És innen kapta nevét ez a pavilon. Ezt azért meséltem el önöknek, mert az eszterháziakról, az eszterháziak hercegi ágáról általában egy olyan kép él a köztudatban, hogy egy rendkívül vagyonos, gazdag, szinte már az egekbe menően kasztot képező főúri családról van szó, amely Magyarországon kívül természetesen a világban mindenütt ismert. Nos, egyébként a kép az nem rossz, tehát ennek a képnek van bizony valóság alapja. A 16. század végétől tulajdonképpen ez az arisztokrata család, miután kiemelkedik a többi főúr csoportjai közül, valóban a magyar arisztokráciának az első számú szereplőjévé növi ki magát a századok során, és ez az az arisztokrata família, amely lényegében bekerül a gótai könyvekbe is, tehát Európa szerte számon tartják az elmúlt évszázadokban, sőt még ma is egyébként ennek a famíliának a történetét és a tagjait. Tehát egy olyan famíliáról van szó, és akkor elkezdjük a tulajdonképpeni bemutatásukat, amely közel 5 évszázadon keresztül meghatározó alakja volt a magyar történelemnek. Tehát nem csak egy arisztokrata család, amelynek ilyen-olyan tagjai betöltenek különböző tisztségeket az államaparátusban, vagy katonaként emelkednek ki a többiek közül, vagy ne adj Isten a vagyonuk révén, hanem a magyar történelem meghatározó alakjaivá, sőt formálóivá válnak, és hogyha megnézzük a családnak az előnevét, a Galántai, ugye ez a szlovákiai Galántára utal, és ott ma két kastély is van, amely az eszterháziak idejét idézi föl. Ugye onnan indul a família a 16. században. Ha megnézik ma a Galántai kastélyt, érdemes elmenni az egyiket, akkor még a levert vakolat alatt az egyik kastélyban még a téglárnál is ki van hangsúlyozva, ki van festve egy eszterházi monogram, fölötte egy csillaggal, ami kvázi egy hercegi koronának a szimbóluma. Tehát nagyon mélyen voltak fizikálisan is tulajdonképpen a világban. Hogy alakult a 20. században ennek a famíliának a sorsa egészen napjainkig, hiszen a 20. század az nem csak nagy világégésekről és hatalmas világbéli változásokról szól, hanem Magyarország tekintetében is egy meghatározó időszak, hihetetlen fordulatokat vesz a magyar történelem is, és ebben a korszakban, ebben a században ugye a magyar arisztokráciának is egy hatalmas válsághelyzettel kell folyamatosan szinte szembenéznie, és ez alól természetesen az eszterháziak sem kivételek. De egy picit nézzük meg, hogy a régi eszterháziak közül kik azok a legismertebb figurák, akik a magyar történelmet is formálták. Hát ugye az egész famíliának az alapítója, bár a középkorig, sőt, ugye a családfájukban egészen Attila hun királyig vezetik vissza magukat, azért a családnak a kiemelkedést, a megalapozott karrierjét különböző irányokban Eszterházy Miklós teremtette meg a 16. század végén, 17. század elején, hiszen ő volt Magyarország nádora abban a korszakban, amikor Magyarország három részre szakad, és ugye van a felvidéki karéj, a Dunántúl egy részével, ami királyi Magyarországként regnál tovább, és Habsburg házból való uralkodott, tisztel, és hát természetesen van ugye az erdélyi fejedelemség és a megszállt a hódoltsági terület. Nos, Eszterházy Miklós az, aki a királyi Magyarország nádoraként a családnak, hát ugye rendkívül tehetséges politikus, európai kitekintésű és elismertségű politikus, megalapozza a jövőjét, hát részben a politikai karrierjével, részben a vagyonnal, most hagyd ne soroljam, hogy mi minden kerül ekkor az Eszterházyak birtokába. Miklós és a következő Eszterházy Pál között természetesen több herceg van még, pontosabban csak gróf van még, hiszen a hercegi címet azt Eszterházy Pál szerzi meg, ugye 1687-ben, és éppen azért kapja ezt a hercegi címet a királytól, mert ugye az aranybullának azt a záradékát, amely egy nemesi felkelésre is lehetőséget teremt abban az esetben, ha az uralkodó ugye a nemesség megítélése szerint nem szolgálja a haza érdekeit, hogy ezt az áradékát kiemelik a magyar törvényhozásból, az aranybullából, és tulajdonképpen ettől kapja, vagy ennek érdemeként kapja meg a hercegi címet. Kiváló politikus, ő is elér a nádori címig, kiváló katona, egyébként meg 25 gyermek apja, és az ő ideje az, amikor az eszterháziak már a művészet, a kultúra felé is fordulnak, és hát ez a fajta kultúra felé fordulás teljesedik ki Eszterházy Fényes Miklós, ugye a Fertődi kastély kiépítője időszakában. Ugye Miklós is kiváló katona, hogy ne mondjam el az érdemeit, viszont egyre kevésbé politizál, sőt az ő idejétől kezdve az eszterházi hercegek egyre kevésbé politizálnak, és egyre inkább a kultúra felé fordulnak, ekkor jönnek létre ezek a gyönyörű nagy műgyűjtemények, amelyek mondjuk később megalapozzák még a Szépművészeti Múzeumnak is a törzsanyagát. Ekkor kerül József Haydn például a hercegi udvarba, tehát el lehet mondani, hogy az eszterháziak mind a politikában, mind a katonai karrierben, mind pedig a kultúrában maradandót alkotnak, és hogy ez mennyire összefonódik a magyar történelemmel és az örökség szempontjából is mennyire jelentős, annyit csak hadd mondjak el, hogy nemrég, néhány évvel ezelőtt a Fraknói várban találták meg a legkorábbi Magyarország zászlót 1618-ból. Ez a legkorábbi ugye koronázási alkalmakkor használt zászlónk, amely akkor mindig a nádornak a tulajdonába került a koronázás után, és így megmaradta az eszterháziak gyűjteményében. Magyarul lehet ezt a korszakot, ennek az egész koronázási kultúráját ilyenfajta örökségi elemeken keresztül is tanulmányozni. Ugye az Eszterházy birodalom, amely a legnagyobb volt kiteljesedése, tehát a 18. századra idején, három fontos székhelyet lehet megemlíteni, mindhárom egyébként látogatható, és kapacitálom önöket, hogyha tudnak, akkor jussanak el mindhárom helyre. Ugye a családi székhely az Kismarton. Eisenstadt, Soprontól 20 kilométerre érdemes elmenni, amely egyébként 1622-ben kerül Esterházy birtokba, hiszen amikor ugye Bethlen Gábor és a Habsburg uralkodók között kiújulnak az ellentétek, aztán ugye békekötésre kerül sor, akkor eredetileg Esterházy birtokban lévő Munkácsi várat cserélik el tulajdonképpen, és Munkács kerül az erdélyi fejedelmek birtokába, és a magyar király viszont az esterháziakat úgy kárpótolja, hogy Kismartont és Frakno várát is, annak örökös grófságát átadja Esterházyaknak. Onnan datálódik lényegében ez a fajta kötődés a dunántúli, ma már Ausztriához tartozó részekhez. Tehát a székhelyük, a családi székhelyük, az Kismarton, ez a politikai központjuk, ha lehet ezt mondani. Ugye Frakno vára az, ahol őrzik a kincstárat, a levéltárat, és az a hadászat központa, ott gyártják az Esterházy ezredeknek a tölténytől kezdve a puskán át, az ágyukig mindenét. Ugye ott tárolják azokat az ellátási, vagy ma úgy mondanánk, hogy logisztikai elemeket, amelyek a hadviseléshez kellenek, hiszen az Esterházyak hercegi ága az folyamatosan állít ki ezredeket. Tehát egy ezredet fönntartani, hát az egy szörnyű nagy megterhelés, ugye bárki számára. Tehát a hadászatnak, vagy a katonai életnek ez a központja, és a 18. században épül meg, ugye Fertőd, tehát a korábbi Esterháza, amely már családi székhelyről legalábbis egy ideig nem szól katonaságról, nem szól semmiről, művészetről szól, műgyűjteményekről, Haydnről, zenéről, operáról, gyönyörű építészeti világról. Jelen pillanatban 13 herceget tartunk számon, ugye Esterházy Páltól, aki a hercegi címet szerezte, egészen napjainkig. Nos, átugorva a 19. századot, ami egyfajta lecsendesedését jelenti ennek a familiának, hiszen ahogy telik az idő, ahogy említettem, ezek az Esterházyak már nem politizálnak igazából, tehát nem töltenek be olyan tisztségeket, mint korábban a nádori tiszt, vagy országbíró, vagy akár az államapparátusban olyasmit, hogy főudvarmester, vagy bármi ilyesmi. A legutolsó, akinek volt ilyen tisztsége, az Esterházy Fényes Miklós volt, mint a magyar nemes testőrség kapitánya. Tehát az se volt igazából egy komoly politikai funkció. Az ő idején nevelkedtek ki, ugye Bessenyei György, hát a magyar felvilágosodásnak a koponyái. Már ez sincs, sőt, Esterházy Miklós, ő a negyedik Miklós egyébként, ő már katona se volt. Tehát még nem az, hogy valamilyen tiszti rangot legalább formálisan elér, de még katona sem volt. Ugye politikai tisztsége végképp nem volt, egyszerűen volt egy magyar arisztokrata, egy magyar herceg, akinek természetesen a helye volt a magyar felsőházban, de semmiféle olyan jelet nem lehet a forrásokból kiolvasni, miszerint ő ezt valamilyen módon komolyan vette volna és politizált volna legalább az országgyűlésben. Sőt, az ő idejében, tehát a 19. század végén már meg is rendül, ugye az a feudális gazdaság, amely az Esterházyak mögött állt, vagy mögött áll, hiszen ez a korszak, ugye nem csak róluk mondható el, általában megrendíti a magyar feudális birtokrendszert, most az ő idejében is így van, sőt ő az, aki arra kényszerül, hogy a műgyűjtemény egy részét értékesítse, hát így szóródik itt bizonyos értelemben az Esterházy kincstárnak, az Esterházy műgyűjteményeknek egy jó része. Esterházy Miklós tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy egy csöndesen élő, jellegtelen magyar arisztokrata, akinek már nincs hatása a történelem alakulására, és ambíciói sincsenek, hogy ilyen hatásokat elérjen. Ugye ő az, aki feleségül veszi a gróf Cirákiak egyik szépségét, Ciráki Margitot, és ők azok, akik Kismartont megint picit hátra hagyva Fertődön, az akkori Fertődi vagy Esterházai kastélyba teszik át ismét a székhelyüket, amely egyébként korábban Esterházy Fényes Miklós idejét 1905-től számítva közel 100 éven át lakatlan volt, és azt is mondjuk, hogy Csipke Rózsika álmát aludta. Most ővelük lépünk be a 20. századba. Eszterházy Miklósról talán még annyit érdemes elmondani, hogy egy rendkívül családcentrikus emberként ismerjük meg a meglévő forrásokról, aki természetesen tanítatja a gyermekeit ugyanolyan színvonalon, mint a korábbi Eszterházyak, vagy a korban természetesen jellemző arisztokrata nevelésnek megfelelően. Ugye Ciráki Margit meg egy rendkívül jó lelkű asszonyként maradt meg az emlékezetben, kórházakat alapított, a Margit Kórház részben, de az ő nevét viseli tovább. Hagyd ne mondjam, mennyi mindent jótékonykodott, elég korán hunyt el, gyermekszülés követően, úgyhogy ők azok, akik tulajdonképpen csendesen élnek a mai Fertődön, és hát velük átlépve a 20. századba kezdődik az a fajta történet, amely egészen napjainkig tart, és természetesen nem fejeződik be. És hát ami még fontos, hogy ők ketten nem a családi kriptába temetkeztek, az Eszterházyak hercegi ágának a temetkező helye szintén Kismartonban van, nem látogatható ma, de ott van egy Eszterházy kripta, és hát ugye a grófi ág az Gannán temetkezik, tehát legutóbb Eszterházy Péter talán, ez lent van Dél-Dunántúlon. Ők viszont Fertődön temetkeznek, ma is megvan a sírkert, látható a sírjelük, sőt később lesz szó róla, mások is temetkeztek ebbe a kis temetőbe. Ők tehát mintegy elfordulnak a családtól, vagy a korábbi Eszterházyaktól, ami egyébként abban is tetten érhető, hogy Eszterházy Miklós feleséget választ, hiszen az Eszterházyak a 18. századtól mindig külföldi arisztokrata házakból választottak feleséget maguknak. Ő az, aki újra először magyar arisztokrata familiából választ feleséget, és egy picit hátat fordít ezek a korábbi Eszterházy tradíciónak. Na nézzük, hogy akkor átjövve a 20. században, hogy alakult az életük. Az Eszterházyaknál is ugyanaz öröklési rend, mint bármely arisztokrata familiánál, tehát az első szülött fiú az, aki tulajdonképpen örökli a teljes majorátust, ő az, aki felelős az Eszterházyak vagyonért, ugye az első számú, úgy nevezik családon belül egyébként, hogy főnök. Tehát érdekes módon egy ilyen 20. századi kifejezéssel. Tehát ő az, aki tovább viszi a hercegi stafétát. Emellett természetesen az összes Eszterházy, legyen az leány vagy fiú, a hercegi cím viselésére jogosult. De a vagyon fölött egyedül mindig az elsőszülött fiú az, aki a döntet. Ugye 1920-ban halt meg az apa, ugye korábban, 10 évvel korábban az anya, tehát 1920-ban járunk, és 3 fiúk van, van 1-2 lány is, de azok most nem érdekesek. 3 fiú van közöttük, akik valami módon tovább viszik ezt a hercegi familiát. Ott áll középütt Pál. ő a meghatározó, ő az első számú, az első szülött fiú, aki az apja halálakor 1920-ban 19 esztendős mindössze. És ugye neki vannak testvérei, László és Antal. Nos, ők azok, akiknek a történetét a 20. században követni fogjuk, de hát mindenek előtt természetesen Pálét, aki nem is olyan régen, ugye 1989-ben halt meg, tehát szinte ez jelen időnek számít maiak számára is. Mielőtt őrá térnénk, tudjuk le a többieket. Mert ugye ők a másod és harmad szülött fiúk, akiknek igazából komoly kártyalapot nem osztanak a történelem során. Megvannak természetesen minden. Ugye az első szülött fiúnak arról is a család törvényei szerint gondoskodnia kell, hogy az összes többi családtag megfelelő színvonalon és megfelelő ellátásban a hercegi ranghoz méltóan tudjon élni. Magyarul, ugye, akik nem jutnak a hercegi székbe, azok számára is egy megfelelő arisztokrata életvitelt kell biztosítani. Így van ez Lászlóval is, a másodszülött fiúval, aki nagyon sokáig él, ugye 2000-ben, tehát nem is olyan régen hunyt el, egy rendkívül szimpatikus figuraként írják le a források, nagy lelke volt, nagy lelke Lászlónak, soha nem kérdőjelezte meg a bátyja ugye elsőségét, és hát ugye fizikálisan is egy meglehetősen magas pasas volt, Eszterházyak általában magasok, tehát az Eszterházi Pál, akiről majd itt sokszor lesz, majdnem 2 méteres figura volt, tehát egy meglehetősen daliás, kinézetű, magas termetű férfiakról esik szó. Szóval László az nem volt semmiféle különösebb szerepben vagy politikai titulusban, élete során éldegélt, mint egy megfelelő, hogy mondjam, ugye a magyar parlamentben őnek is ott kellett ülni, de nem igazán politizált. Éldegélt, mint egy másodszülött fiú. Ugye Pottendorfban, ez a határtól nem messze van, hogyha megyünk Bécs felé, ma meglehetősen romos kastélyba, egy vízivár volt eredetileg, ott éldegélt, és annak a birtoknak a jövedelmeiből tartott el a családját. Hát ugye az a fajta pompa, amely szinte kötelező volt a monarchikus időkben, aztán még a Horthy korszakban is, az természetesen őrá is jellemző volt, és hát az Erdődyek familiájából választott feleséget. Nézzük meg, Marietta is milyen sokáig élt, 100. évében hunyt el, még meg is ünnepelték 2005-ben a 100. évét. Még Lászlóról annyit nagyon fontos elmondanunk, hogy kell egy kis kitérőt tenni. Az Eszterházyak hercegi ágának a tagjai, azok mindig királyhű főurak voltak. Itt teljesen mindegy, hogy a király, mint olyan, az most milyen házból van. Magyar házból-e, valami külföldi házból-e? Magyar király, megkoronázott király. Hát a hercegi ág az mindig lojális, és a magyar királysághoz tartozó főúri família, amely természetesen a katonai vagy politikai képességeit is ennek érdekében fejti ki. A grófi ágak, azokból több is van egyébként, majd itt-ott lesz róluk szó, viszont nem mindig királyhűek, onnan kerülnek ki a rebellisek mindig. Ezt figyeljék majd meg. Tehát például a Rákóczi Huruc hadaiban 8 eszterházi szolgált, de mind a grófiákból, tehát egy sem a hercegi vonalról. Tehát ők közöttük vannak rebellisek, de a hercegi vonalon soha nem volt ez. Most ezt lehet így is értékelni, úgy is, nem hiszem, hogy most ez lenne a fontos. De mindig hazafiak voltak. Most a szónak nem az elcsépelt értelmében, meg a ugye, magyarkodó értelmében, hanem a tiszta értelmében. 1956-ban, amikor ugye a magyar forradalom leverésekor özönlöttek ki a magyarok Ausztriába, László ott állt, fogalom volt, ott állt a Stephansdom mellett, és várta a magyarokat. És el is terjedt egy idő után, hogy László herceg ott áll, várja, összegyűltek, és elvitte haza, és megvendégelte őket, és próbált gondoskodni róluk. Ezért meg is kapott egy nagyon szép kitüntetést, csak már nem emlékszem, hogy pontosan mit. Tehát ilyen szempontból is egy rendkívül gáláns és hazafias, tudatos főúrnak számított. Jól lehet, ugye nem ő volt az első számú herceg, és az 56-os magyar körében el is terjedt, hogy ha mentek, akkor igen, a Stephansdomnál és az eszterházi fogrólatok gondoskodni. Tehát a maga módján azért megtette azt, amit lehetett. Itt van a másik, ugye a harmadszülött fiú, a háromból, Antal. Ugye neki a család birtokai közül az ozorai birtok jutott, ott kapott közel 7000 hektáros területet, és mindent, ami ugye egy ilyen uradalom felszerelés tartozik, hercegi módon meg tudott élni belőle, sőt annyira, hogy hát ugye ő volt a magyar autósport egyik megteremtője, és hát ez volt a mániája, az autósport. Autóversenyzőként nyerte sorba a díjakat külföldön is, ilyen magyarra festett, magyar színekre festett verseny autóval, egy Bugattival. Természetesen ez a kornak egy kiemelkedő márkája volt. És hát ő ugye aponyi házból választott feleséget magának, aponyi Gabriellát, aki szintén nem is olyan régen, ugye, hát legalábbis az idősebbek számára szinte jelen időben, a 80-as évek közepén hunyt el. Ugye látjuk, hogy Antal 1944-ben hagyta el az árnyékvilágot, később erről még lesz szó, azt kell tudni, hogy ők sem voltak katonák, tehát hivatásos katonaként nem szolgáltak, viszont amikor kitört a háború, akkor Antal úgy érezte, hogy az eszterháziaknak is meg kell tenni a maguk kötelességét. Ugye az első szülöttet általában nem vitték el katonának, tehát annak volt egy privilégiuma, ugye ő a majorátus feje, ő a hátországban teszi a dolgát, és ő beállt önkéntesként katonának, és 1944 végén, sőt szilveszter napján, amennyire rekonstruálni lehet, itt Budapest határában esett el, mint magyar katona. Lesz még róla szó, tehát az ő fia az, aki jelen pillanatban a hercegi címnek, legalábbis a család is ugye öröklési rendje szerint a jogos örököse. És hát ugye itt van Pál, tehát az első szülött fiú, akinek végig kísérjük 20. században tett útját, ugye hol Kismartonban él, hol Fertődön, tehát bajba vagyok, hogy Eszterházát mondjak-e, vagy Fertőzött, mert lényegében az 50-es évekig Eszterházának nevezték a mai Fertődöt, ugye vagy a pesti, illetve pontosabban a budai palotájukban él. Viszont ugye ő, amikor 1920-ban édesapja halálát követően a hercegi stafétát átveszi, akkor még a család törvényei szerint nem nagykorú, ezért fiúsítják, ezt így mondják egyszerűen, és ugye ez az év, ez ugye a magyar történelem szempontjából egy fontos év, a békeszerződés, amikor Magyarország harmadára zsugorodik, és mivel ugye az eszterháziaknak a mai Ausztria területén is óriási birtokaik vannak, és a mai Magyarország területén is azok voltak, sőt, hogy a mai Szlovákia területén, hogy ne soroljuk, számba vehetetlen, tehát még Bajorországban is vannak. Ez a trianoni békeszerződés, ez teljesen elvágja az eszterházi birtokrendszert. Két ország különböző törvényei élnek. Ez az a fordulópont, ami hát egyrészt megnyekkenti ugye az eszterházi birodalmat, tehát a vagyont, a gazdálkodást, a gazdasági erejét vagy hátországát ennek a családnak. Viszont arra is példa, hogy az eszterháziak ilyen helyzetekben hogy döntenek. Pál úgy dönt, hogy magyar nemes, ő magyar főnemes, ő Magyarországra jön. Nem marad Ausztriába. Jól lehet, néhány év után azért kitisztul, ugye az akkori Ausztria valahogy stabilizálódik, és kitisztulnak a törvényi lehetőségek, és a vagyonát majdnem hiánytalanul az ausztriai vagyonát a családnak visszakapja a család. Tehát a tulajdonjogot nem változik meg. Magyarországon szerencsére szintén egy jó ideig még nem változik meg, de Pál úgy dönt, hogy ő magyar főnemes, Magyarországra költözik. Ekkor van az, és majd a végén erről lesz szó, amikor az úgynevezett Eszterházi hitbizománynak egy jó részét, ez a fraknói kincstár egy jelentős részét is jelenti, Magyarországra hozza. Akkor egy mondatot a hitbizományról. A hitbizomány egy család életében az elidegeníthetetlen vagyontárgyak összességét jelenti. Tehát ez az, amit bárki is mondjuk a család feje, a főnöke nem adhat el, nem értékesíthet, nem zálogosíthat el, nem csinálhat vele semmit. Az a dolga, hogy örökösként tovább örökítse, érintetlenül meghagyja. Ilyen a Eszterházi hitbizomány, ami részben a birtokoknak egy jó részéből áll, amit nem lehet eladni, nem lehet értékesíteni. Részben áll különböző épületekből, például a fraknói várból, és részben áll egyéb vagyontárgyakból, amiben minden lehet, tehát bútortól kezdve fegyverig nagyon sok minden. Na most ez érinthetetlen. Most ő a fraknói kincstár egy jó részét Magyarországra hozzá át 1923-ban, és átadja az Iparművészeti Múzeumnak, mint magyar gyűjteménynek letétbe. Tehát áthozza. Magyarországon él, a Pesti Palotában, vagy Fertődön él, és ugyan nem politizál, bizonyos visszaemlékezések szerint egyszerűen gyűlölte a politizálást, magát a politikát, de hát természetesen tagja itt Magyarországon is a felsőháznak. El sem megy egyébként legtöbbször, a neve ott van, de nem törődik vele, pláne akkor, amikor ugye kiéleződnek a magyar parlamenti harcok, és megjelenik a szélső jobb, meg az ilyen, meg a nem tudom micsoda, úgyhogy ő ettől távol tartja magát. Lényeg az, hogy magyar főnemesként magyar marad, és innen igazgatja természetesen megfelelő apparátussal az ausztriai birtokait is. Azt lehet mondani, hogy ugye ebben az időszakban, tehát 1920 és ugye 40-es évek eleje 45, tehát ez a 20-21 néhány esztendő, ez az ő életében azt jelentette, hogy tudta stabilizálni a változó körülmények ellenére mind az ausztriai, mind a Magyarországon maradt birtokait is. A mai szlovák területen, ugye akkor Csehszlovákia lévőt, ott elvettek mindent egyébként tőlük, de hát az nem volt egy jelentős birtokrész. Stabilizálta az állományt, gondoskodott a gyűjteményről, gondoskodott a családtagokról, tehát ezt a traumát, ugye a trianoni traumát valami módon a családban átvészelte mindenki. Jól lehet, nyilván a politikai súlyuk, például Ausztriában már szinte nulla volt, ugye Magyarországon már nem politizáltak, de ott volt ez a rettenetes vagyon, amely azért családi kezelésben maradt. Eljött ugye a háborús időszak, Magyarországot is elérte 1944 végén a front. Eszterházi Pál, ehhezen mondom, de megint a szó tiszta jelentését, a kozmopolita ember volt. Tehát nem volt elkötelezve semmilyen irányban, sőt, megtette azt, hogy miután Hitler elfoglalta, vagy ugye ez az Anschluss, tehát bevonult Ausztriába 1938-ban, Eszterházi Pál az azt követő években nem volt hajlandó Ausztriába átmenni. Az ottani tisztjei, gazda tisztjei irányították a birtokot, de nem volt hajlandó olyan területre, hogy földre lépni, ahol Hitler van. Tehát ennyire elzárta magát az ilyenfajta szörnyű ideológiáktól, és hát ennek a képviselőitől. Csak úgy megemlítem, amiről biztos mostanában sokat hallanak, Eszterházi János, ugye a grófiág, akinek a boldog elvatását kezdeményezik jelenünkben, a grófiág is elfordult. Ugye ő volt az, Eszterházi János, aki a Tiszóféle szlovák parlamentben ellene ment a zsidó törvényeknek, egyedüliként. Ugye az eszterháziakra, ez már a grófiágra is jellemző ebben a korszakban egy olyan, hogy ezektől a szélsőséges, szörnyű szellemiségektől vagy ideológiáktól távol tartani magukat, Nyilván nem lehet, mint az idő majd mutatja, tehát a történelem sodrával együtt mindenki érintetté válik. Lényeg az, hogy Eszterházy Pált úgy érte Pesti palotájában a II. Világháború ugye frontja, hogy ezt a fajta jólelkűségét és embertiszteletét úgy fejezte ki, hogy bújtatott embereket a palotának a pincéjében, többek közt ezt a svéd diplomatát is, aki aztán azzal foglalkozott az ő rejtek helyén, hogy zsidókat mentett meg ugye a pusztulástól. Egyébként Eszterházy Pál, hát ha jó későn is, ez a 5-6 évvel ezelőtt volt, meg is kapta az igazak díját. Emiatt, mert ugye idő kellett, hogy föl lehessen tárni pontosan a források alapján mindent, amit ő itt az emberek, a zsidók, és hát mindenfajta ugye üldözött megmentése érdekében tett. Tehát a második háborúban is ember tudott maradni. Ez a legfontosabb. És ugye ez a volt budai Eszterházy palota, ez közel a Mátyás templomhoz van, ma egy általános iskola áll a helyén, ha egyszer arra járnak, hiszen sajnos bombatalálatot kapott az épület, annyira megrongálódott, hogy elpusztult, és ugye itt van egy érdekesség, aminek ugye máig ható, vagy máig érezhető hatásai vannak, hogy amikor Budapestet a szovjet hadsereg körbezárta, és hát ugye bombázták a szövetségesek is a fővárost, akkor az Iparművészeti Múzeummal megbeszélve fölhozta az Eszterházy kincseket a budai palotába, és a pincébe vitték le, hogy biztonságban legyenek. Nos, éppen itt kapott találatot ez a palota, az Iparművészeti Múzeumnak semmi baja nem lett, de itt találatot kapott a palota, és megrongálódtak a kincsek, utána muzeológusok szó szerint kibányázták a romok közül ezeket a gyönyörű ötvös munkákat, ahol megmaradt öltözeteket, fegyvereket, egyebeket. Tehát lényeg az, hogy elpusztult maga a palota, és hát miután a front tovább vonult, és kiszorították ugye a németeket, meg a nyilasokat is, akik el akarták egyébként vinni Eszterházyt, de el tudott bújni arra rövid időre, amíg ezeknek a virágkora itt a fővárosban jellemző volt. Elmegy a háború, és jól lehet, teljesen kusza minden, tehát nem nagyon lehet tudni még, hogy mi történik, hogy történik. Nyilván ma már tudjuk, hogy ugye a szovjet érdekszférába tartozott már akkor Magyarország, Churchill, ugye az amerikai elnök, és Stalin ebben már megállapodtak Jaltán, tehát az, ami még nem volt nyilvánvaló, az azért lassan nyilvánvalóvá vált, de akkor még talán a köztudatban úgy élhetett, hogy Magyarországból lehet egy klasszikus demokrácia, visszatérhet valahol egy normális útra. Ugye pártok alakultak, ideiglenes kormány alakult, köztársasági elnökünk is volt egy rövid ideig. Tehát úgy tűnt, hogy egy idő után talán normalizálódik a helyzet, és ugye újjáépül az ország, valami regenerálódás megindul. Úgyhogy ő itthon maradt. Megkérdezték tőle, és egy visszaemlékező mondta, hogy hát miért nem menekül el? Tehát aki már úgy érezte, hogy itt valahol a szovjet ideológia lesz uralkodó, és annak az emberei és ugye pártja lesz az, amelyik hatalomra jut. És mondta, hogy miért menne el? Nem voltam fasiszta, nem bántottam senkit. Miért kellene elmennem ebből az országból? És nem ment el. Miközben magyar arisztokrácia egy jó része, ugye pláne akkor, amikor már 46-47-ben lehetett érezni, hogy itt kőkövön nem fog maradni, elhagyták az országot, emigráltak. Eszterházy nem. Sőt, annyira komolyan vette az itthon maradást, hogy ekkor házasodott meg 1946-ban, és hát Otrubai Melindát vette feleségül, hogy az otrubaiak azok nem kékvérűek. Tehát az egy polgári família, balerina volt, az operaház ünnepelt művésze. Nem ritka mondjuk a 20. században, hogy arisztokraták különböző ilyen táncos nő, meg színésznő, meg hasonló partnereket választanak maguknak. Hát ő is így volt ezzel. ami aztán remélem a végére kiderül, hogy egy nagyon jó választás, elválasztás volt a részéről. Ugye ekkor Eszterházy Pál már azért benne van a korban, tehát 1901-ben születik, ugye, és 46-ban házasodnak össze, tehát 45 éves. Ugye megállapodott kor, ez nem ritka persze az arisztokratáknál. Az öröksége ebben az időszakban? Hát ugye az Eszterházy palota, a Fertődi kastély kifosztva, leégve, elpusztulva. Ugye a birtokok szintén, de még a tulajdonjogot nem kérdőjelezte meg senki. Ausztriában viszont teljes bizonytalanság van, hiszen a szovjet csapatok ugye Ausztria egyik részét, vagy keleti felét is megszállták, magyarul az Eszterházy birtokok java része orosz ellenőrzés alatt állt, jól lehet, ott nem fosztogattak úgy, mint Magyarországon. És hát ahogy közeledik ugye a kékcédulás választás, tehát amikor Rákosiék azért erőszakkal átveszik a hatalmat, hát egyre több olyan arisztokrácia ellenes, ugye a régi feudális uralkodó osztály ellenes propaganda jelenik meg az országban, aminek egyik első számú, vagy nem is, hát első számú célpontjai éppen a Eszterházyak, mint az emblematikus arisztokráciának, vagy az arisztokráciának az emblematikus képviselője, ugye felosztott föld, Eszterházy birtok, Tilosút, tehát elindul ez a fajta kommunizálás ebben az időszakban. Odáig, hogy Eszterházy Pált, aki nem akar elmenni, tehát az utolsó pillanatban, mikor már mindenki kimegy és szólnak neki, hogy hagyj el az országot, mert ennek nem lesz jó vég, és nem megy el, hogy ezt naívságból teszi, hogy ő nem követett el bűnt a haza ellen, vagy tudatosan, ezt nehéz ma már megítélni, lényeg, hogy marad, és épp ezért nem is kerüli el változást. Ugye 48-ban Mindszenty ellen indul per, hát akkor szinte folyamatosak és állandósulnak ezek a fajta koncepciós perek, és hát Eszterházyt is harmad vagy ötödrendű vádlottként belekeverik ebbe a Mindszenty féle perbe. Egészen konkrét indok, vagy amit lehet olvasni, és a lényeg, hogy valutával való üzérkedés, ez volt a cím szó, tehát 48-ban letartóztatják, és először Pesten, itt a Markó utcában, aztán a Váci börtönbe kerül, 8 éven keresztül ott raboskodik. Eszterházy Melindának, aki idegösszeomlást kap egyébként, nem engedik éveken át, hogy meglátogassa Eszterházy Pált. Nem tud róla, hogy éle, hal-e. És valahogy miután picit kilábal ebből az összeomlásból, a szüleivel él, és hát ő is csinál mindent, amit lehet, alkalmi munkákat, egyebeket, és nem tudja, és időnként elmegy, tehát kitart ennek ellenére a felnőtt, hogy nem tudja, hogy éle vagy hal-e. Azért ez egy fontos dolog. Eljön 1956, ugye forradalom. Van, 53-ban Sztálin meghal, ugye egy fokozatos fúlás lesz jellemző a magyar társadalomra is. kiszabadítják Mincentit, és ennek a kiszabadításnak a részeként vagy tagjaként szabadul ki Eszterházy Pál is, akiért eljönnek Ausztriából a volt emberei, tehát ugye az ottani birtokoknak a tisztségei, autóval beültetik Melinda mellé, és kiviszik innen az országba. Tehát ők még ki tudnak csusszanni a határon Ausztriába. Eszterházy Pál soha nem beszélt a börtön éveiről, tehát még a feleségének sem. Tehát bármit olvas az ember, ilyen visszaemlékezést, vagy van levelet, vagy bármi ilyesmit, soha nem beszél róla. Egy biztos, hogy megüti a dolog. Tehát annyira megviseli, hát 8 esztendő. És képzeljen, nem is tudom, el lehet-e képzelni ezt. Ugye mikor kiszabadul, 56, ugye 55 éves. Gyerekről már szó nincs. Nem lehet utódja. Ezt se tudjuk pontosan, hogy lehetett volna vagy nem. Lényeg az, hogy nem születik utód, és ez soha, legalábbis amit ismer az ember forrásanyagot ez alapján, soha a felesége, Otrubai Melinda nem veti a szemére, elfogadja. Tehát annyira erős a kettejük közötti szerelem, szeretet, tisztelet, hogy ez föl se merül soha, miközben azért ez azt jelenti, hogy az Eszterházy ágnak ez egy fontos buktatója lehet, hogyha nincs utód. Lényeg az, hogy Ausztriába él, aztán átköltözik Svájcba, ott élnek, valahogy fölépül ebből a szörnyű állapotból, a herceg gazdálkodik, éli az életét, és hát szerencsére Ausztriába is ugye kivonulnak a szovjetek 1955-ben, tehát a birtokok nem kis húzavona után végül is magánkézbe kerülnek, pontosabban visszakerülnek a család tulajdonába, pontosabban az ő tulajdonába. Magyarországon viszont mindent elvesznek, ugye, tehát megmarad az ausztriai vagyon, és hát csöndesen eléldegélnek, közkedvelt, csöndes arisztokrataként vonult be a kintiek emlékezetébe, akire mindig lehetett számítani, sok könyvet vásárolt, egy antikvárius így emlékezik rá. Mások, hogyha bárkinek szüksége volt valamire, akkor bekopoghatott, kapott pénzt, kapott valamit, elintézett neki Eszterházy. Tehát egy nagyon, mint ugye a László öccse esetében is egy nagyon jó lelkű segítőkész emberként maradt meg az emlékezetben. Ugyanakkor hirtelen haragú volt, ahogy leírják, valószínűleg a börtönéveknek köszönhetően. Tehát könnyen kicsattant, könnyen odaszólt, nem lehetett egy könnyű ember, az kétségtelen.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai műsorunk, amelyben az Eszterházy hercegek 20. századi sorsát idéztük fel dr. Varga Kálmán történész előadása nyomán. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül egy letűnő világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezetei tárultak elénk. Az Eszterházy hercegek 20. századi sorsát bemutató előadás következő részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!